6,5%-kal csökkent a lakossági gázára, ősszel olcsóbb lesz az áram és a távhő is. Romániában eközben drágul a gáz és az üzemanyag, a megszorításokat az IMF kérte a hitel fejében. A demokrácia központok is segítenek Erdély szerte, hogy helyesen állítsák össze a szavazatcsomagokat. Jó reggelt kívánok! Életbe lépett az újabb rezsicsökkentés, 2,5%-kal mérséklődött a gázára. Tavaly éveleje óta ez a harmadik gázárcsökkentés a 2012-es árakhoz képest, így már negyedével kerül kevesebbe a gáz. Ősszel az áram és a távhő is olcsóbb lesz. A statisztikai hivatal legfrissebb adataiban is látszik, hogy tavaly a családok kevesebbet költöttek rezsire, mint 2012-ben. Németh Szilárd, a Fidesz rezsicsökkentését felelős munkacsoportjának vezetője az Estében azt mondta, az intézkedés sorozattal tovább növelhető a magyar családok szociális biztonsága.
A célunk viszont az, hogy olyan környezetet teremtsünk, olyan közműszolgáltatói környezetet jogszabállyal, közműszolgáltató cégekkel, ahol a magyarok most már nem egy átlagárat, mert most azt elértük, hogy egy átlagárat fizetünk Európában, tehát az európai átlagot fizetjük, hanem az Európa legolcsóbb energiáját kapják a magyar családok is, és a magyar vállalkozások is.
Drágult az üzemanyag és a gáz Romániában áprilistól. Viktor mondta, a kormányfő szerint nem lehetett tovább halasztani a jövedéki adóemelést, mert a kormány a nemzetközi valuta alappal szemben vállalt kötelezettséget arra, hogy a költségvetési hiány idén nem haladja meg a GDP 2,2%-át. Az emeléssel a régió országai közül Romániában lett a legdrágább az üzemanyag. A gáz 2%-kal drágult április 1-ével, de júliusban és októberben újabb 3%-os gázáremelés lesz Romániában. A NATO felfüggesztett Oroszországgal minden polgári és katonai együttműködést, így döntöttek az Észak-Atlanti Szövetség külügyminiszterei. A lépés válasz a Krím orosz elcsatolására, amit a NATO jogellenesnek tart. Az orosz agresszió több tagállamban félelmet kelt, ezért két oldalú alapon erősítik a katonai jelenlétet a balti államokban és Lengyelországban, de a NATO szövetségként nem avatkozik be a konfliktusba. A magyar külügyminiszter a Híradónak azt mondta, a szövetséget aggasztják az orosz csapatmozgások az ukrán határnál.
Legfontosabb az lenne, hogy az orosz vezetés adna egy teljesen egyértelmű, világos nyilatkozatot, egy kötelezettségvállalást arra nézve, hogy az orosz csapatok nem fogják átlépni Ukrajna határát, sem keleten, sem délen. Egyébként az orosz külügyminiszter, mint tudjuk, jó néhányszor ezt már elmondta, hogy nem áll szándékukban ez, de ugyanakkor a csapatmozgások nem pontosan ezt támasztották alá.
Nagy győzelem, nagy jövő, kis győzelem, kis jövő, jelentette ki Orbán Viktor Dombaváron a Fidesz kampány rendezvényén. A miniszterelnök hangsúlyozta, egész Magyarország megdolgozott azért a lehetőségért, hogy a jelenlegi kormánypártok folytathassák a 4 év alatt elvégzett munkát. A kormányfő az eredmények között említette a rezsicsökkentést, azt, hogy ma több mint 4 millióan dolgoznak Magyarországon, a családi adókedvezmény, valamint a gyedextra bevezetését. Orbán Viktor úgy fogalmazott, bár a választási küzdelem nem kiélezett, egyáltalán nem mindegy, hogy vasárnap hányan mennek el szavazni. Nagy győzelem esetén a kormány ugyanis megcélozza a teljes foglalkoztatottság elérését, a biztos időskor garantálását és a családtámogatási rendszer további erősítését.
Nem tudom tehát, hogy most éppen hogyan állnak az erőviszonyok. Való igaz, hogy mi vagyunk az esélyesek, a csillagok szépen vannak elrendezve, de az igazság az, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy önök közül hányan mennek majd el vasárnap szavazni, és hogy önök hány embert visznek el a munkatársaik közül, a családból, vagy éppen a szomszédságból. Minden egyes szavazatra szükségünk van, mert nagy győzelem, nagy jövő, kis győzelem, kis jövő.
Az MSZP radikálisan csökkenteni, majd megszüntetni a várólistát az egészségügyben, csökkenteni az alapvető élelmiszerek árát, azok a fiatalok pedig, akik idén bejutottak felsőoktatási intézménybe, szeptembertől tandíjmentesen kezdhetnék meg tanulmányaikat. Egyebek mellett erről beszélt a pártelnöke a Pest megyei Nagykátán. Mesterházi Attila azt is mondta, a nyugdíjasoknak a jelenleginél nagyobb gyógyszertámogatást adnának.
Évi 24 ezer forint plusz gyógyszer támogatást fogunk adni a 100 ezer forint alatti nyugdíja rendelkező 65 év feletti időseknek, hogy könnyebben tudják kiváltani a gyógyszereiket, hogy ezáltal is segítsük a megélhetésüket.
A Gyurcsány és a bajnai kormány egykori titokminiszterét is meghallgatta a Simon ügyben a Nemzetbiztonsági Bizottság. A testület azt vizsgálta, hogy Mesterházy Attila volt helyettese, hogyan mehetett át államtitkáraként a nemzetbiztonsági ellenőrzéseken annak ellenére, hogy már megvolt a titkos külföldi bankszámlája. Közben az eddigi szocialista nyilatkozatokkal szemben Molnár Zsolt, az MSZP kampányfőnöke arra utalt, nem életszerű, hogy Simon Gábor a politikusi pályafutása előtt halmozta fel vagyonát.
Együtt érkezett a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére a Gyurcsány és a bajnai kormány volt titokminisztere, vagyis Szilvási György és Ficsor Ádám. A testület azt vizsgálja, hogyan mehetett át Simon Gábor 2008-ban és 2009-ben a szocialista kormányok államtitkáraként a C-típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésen, annak ellenére, hogy már megvolt a titkos külföldi bankszámlája. A bizottság az zárt ülésen azt állapította meg, hogy sem a miniszterek, sem a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetői nem hibáztak.
Egyszerűen lehetetlen elvárni a Nemzetbiztonsági Hivataltól, hogy mindig mindent napra készen ismerjen, valamit eltagadnak tőle, tehát ezt közösen megállapítottuk.
Arra a kérdésre azonban továbbra sincs válasz, hogy honnan és hogyan került a pénz Simon Gábor külföldi számláira. Mesterházy Attila február elején azt mondta, korábbi helyettese az előző életében halmozhatta fel a vagyonát.
Hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrás felhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Azóta a szocialisták ezt a véleményüket többször is megismételték.
Nem tűnik életszerűnek.
Molnár Zsolt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után azonban már arról beszélt, nem tűnik életszerűnek, hogy Simon Gábor előző életéből származik a vagyon, de abban továbbra is biztos, hogy nem pártpénzről van szó.
Mi egyet állítunk, hogy nincs köze a politikai tevékenységhez, ennyit állított ő nekünk, hogy ez az előző életéből, vagy milyen életéből, vagy hogyan keletkezett, erre visszatérnék. Valóban nem tűnik életszerűnek az a kérdés, de erre nem tudunk választ adni, és hiába a szocialista párt nem nyomozó hatóság.
A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, józan paraszti észre ki lehet következtetni, hogy nem középiskolai tanárként gyűjtötte Simon Gábor a több százmillió forintot.
Nem hiszi el, hogy Simon Gábor, aki az életének a jelentős részét a közéletben töltötte, sőt már fiatal kora óta a mozgalom része volt, abban az időben, vagy netán az érettségi előtt halmozta föl ezt az összeget.
A Nemzetbiztonsági Bizottság legközelebb csütörtökön ül össze, akkorra meghívták Mesterházy Attilát is, hogy volt helyettese, hamis afrikai útleveléről kérdezzék.
1000 forintot kért két fiatal lány Gyurcsány Ferenctől hétfőn Várpalotán. Egy közös fotót készítettek a Demokratikus Koalíció elnökével, akitől előtte és utána is megkérdezték, hogy nem kaphatnának egy ezrest. Gyurcsány Ferenc Molnár Csabánhoz pártja alelnökéhez irányította a lányokat. A volt miniszterelnök a Facebookon azt írta, szokott másokon segíteni, és egyúttal azt a kérdést tette fel, hogy a köztévének mi köze van ahhoz, hogy mit csinál a saját pénzével.
Egy ezrest nem kaphatunk.
1000 forintot kért két fiatal lány hétfőn Várpalotán Gyurcsány Ferenctől a közös fotókészítése előtt.
Köszönjük.
Köszönjük.
Egy ezrest nem kaphatunk.
Csapával beszélj, Csapával. Hát, mondja neki, hogy én küldtem. A fekete zakóban.
És kapunk egy ezrest.
Beszéljen velem.
Utána újra rákérdeztek, hogy kaphatnának egy ezrest. Ekkor már Gyurcsány Ferenc egy Csaba nevű személyhez irányította a lányokat. Kérte őket, nyomatékosítsák, hogy ő küldte oda őket. A YouTube videó megosztó portálra feltöltött felvételt először az ATV.hu közölte. Kerestük a Demokratikus Koalíció sajtóosztályát, hogy kiderítsük, valóságos-e a felvétel. Egyúttal megkérdeztük, ki az a Csaba, aki a pénzt adja, akihez Gyurcsány Ferenc irányítja a lányokat. Mit tettek a lányok, amiért megérdemlik az ezrest? Miért lehet még pénzt kapni Gyurcsány Ferenc kampányában? A Demokratikus Koalíció nem válaszolt a kérdéseinkre, Gyurcsány Ferenc viszont reagált a Facebookon. Elismerte, hogy a két lány valóban kért tőle egy ezrest, a videóban szereplő Csaba pedig Molnár Csaba, a párt alelnöke. Gyurcsány Ferenc szerint ő mindig szokott pénzt osztogatni. Azt is írta, kérdezhetném a köztévét, mi közük hozzá, én a sajátomat költöm. 78.976.000 forint. A vagyonbevallása szerint tavaly ennyi pénzt keresett Gyurcsány Ferenc cégével az Altus ZRT-vel. Ha ezt a majdnem 79 millió forintot elosztjuk 365-tel, akkor egy napra 216 ezer forint jut. Vagyis naponta 216 lánynak tudna adni egy ezrest, úgy, mint Várpalotán.
Köszönöm,
köszönjük. Köszönjük. Csapával beszél, csapával. Mondják, hogy én küldtem.
Gyurcsány Ferenc vagyonáról a Népszabadság top 150 leggazdagabb magyar összeállítása is beszámol. Eszerint Gyurcsány Ferenc a 148. leggazdagabb magyar. Ahogy írják, ő az egyetlen, aki egyszerre tagja a leggazdagabb 150-nek és a parlamentnek. Vagyis jelenleg ő a leggazdagabb képviselő. Gyurcsány Ferenc az Origó tudósítása szerint egy múlt heti fórumon arról beszélt, hogy a demokratikus koalíció egy szegény párt, ezért rászorulnak a támogatók pénzére. Gyurcsány Ferenc azt mondta, ő többek között ezért is szokott könyveket írni, majd felmutatott egy karkötőt, amelyet átkozottul rondának titulált, és egy tollat, ami csak akkor fog, ha rálehelnek, és felkínálta őket megvételre. A rendezvényen készült fotón az látszik, hogy Gyurcsány Ferenc könyveit különböző árakon kínálják. Van, amit 1000, de van olyan is, amit több mint 3000 forintért. Akik viszont megelégednek egy demokratikus koalíciós tollal is, azok 300 forintért hozzájuthatnak.
A Jobbik szerint a kampányt már megnyerték, mert tisztességesen pozitív értékekkel kampányoltak, mondta Vona Gábor. A párt elnöke szerint optimistán tekintenek a jövőbe, mert, mint mondta, a baloldalt már behozták, és van idejük megcsípni a Fideszt. Vona Gábor hozzátette, a kormányzati munkát az elszámoltatással kezdenék. Egyebek mellett eltörölnék a képviselők mentelmi jogát, dupla büntetést szabnának ki a bűncselekményt elkövető országgyűlési képviselőkre, és nyilvánosságra hoznák az ügynöklistákat.
Hogyha a kormányra kerülünk, akkor a Jobbik kormány első munkanapjának célkitűzése az elszámoltatás megindítása lenne. Annak az elszámoltatásnak a megindítása, amely az elmúlt 24 évben folyamatosan elmaradt, méghozzá azért, mert minden egyes kormányunk, amelyik megszerezte a szavazók többségének a bizalmát, maga is elszámoltatásra szorult volna.
A rendszerváltó pártok egy felzárkózási zsákutcába vezették az országot, ezért az április 6-ai választás tétje az, lesz-e remény arra, hogy Magyarország jó irányba induljon el, mondta Siffer András Kecskeméten. Az LMP elnöke azt mondta, az LMP a választás után arra készül, hogy a kormány egyetlen és megbízható, hiteles ellenzéke legyen.
A Gyurcsány Bajnai Kunce Fodor érdekszövetség nem fogja leváltani Orbán Viktort, sem most április 6-án, sem 2018-ban, sem együtt, sem külön. A tét az, hogy lesz olyan megbízható, erős, hiteles ellenzék, amelyik képes a későbbiekben alternatívát nyújtani a nemzeti cinizmus rendszerével szemben.
Napi 11 órás nyitvatartásra fogadják az erdélyi demokrácia központok azokat a magyarországi címmel nem rendelkező magyar állampolgárokat, akik levélben adják le szavazataikat. Segítenek abban is, hogy a szabályoknak megfelelően állítsák össze a választási csomagot, nehogy formai hibák miatt legyen érvénytelen a szavazat. Erdély 32 irodájában eddig több mint 30 ezer szavazatot adtak le. A Székelyföldön Hargita megye 26 településén az RMDSZ munkatársai segítik a levélben szavazókat. Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke szerint fontos a szavazáson való részvétel, mert ezzel támogatható a Székelyföld fejlesztését célzó programok folytatása is. Az RMDSZ munkatársai az összegyűjtött levélszavazatokat a csíkszeredai főkonzulátusra szállítják. Hatalmas erejű 8,2-es fokozatú földrengés rázta meg Chile északi részét, Iquique város térségét tegnap este. A chilei kormány közölte, hogy az épületekben komolyabb károk nem keletkeztek, és áldozatokról sem érkeztek hírek. A chilei és a perui hatóságok is elrendelték a lakosság evakuálását. A kutatók szerint ugyanis a mostaninál is erősebb földrengés is megrázhatja a térséget. A valaha mért legsúlyosabb földrengés ugyancsak Chilében volt. Az 1960-as 9 és feles fokozatú földrengésben 5000-nél többen haltak meg. Fél hétkor lesz legközelebb híradó. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!